Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjük azzal, hogy drasztikusan megugrott a kereslet a hatósági áras tejek iránt, ami sokszor hiányt okoz a boltok polcain. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetője azt mondta, a tejipar próbál lépést tartani a fogyasztói igényekkel. Az elmúlt egy hónapban csaknem 11 millió doboz, 2,8%-os UHT tejet állított elő az iparág, míg egy évvel ezelőtt 5,3 millió doboz volt ez a mennyiség. Ugyanakkor hiány esetén sem mondanak le a vásárlók a tejről, hanem más, drágább kategóriákból válogatnak, ami akár 50%-kal is többe kerülhet, mint a hatósági áras tej, tette hozzá Hart Zoltán. Az ástop kivezetése után ismét visszarendeződhet a piac az alapvetően olcsóbb, alacsonyabb zsírtartalmú termékek irányába. Némedi Kincső interjúja.
Az ástoppos tejek hiánya az pontosan honnan fakad, meddig nyúlik vissza, már a beszerzőknél probléma van, vagy akár már a termelőknél is?
A tejterméktanács részéről mi azt látjuk, hogy az a 4 tejfeldolgozó üzem, aki Magyarországon 2,8%-os UHT tejet gyárt, ők jelentősen felülmúlták a hatósági áras tejtermelésüket. Hogyha az első 35 hét adatait nézzük, akkor az előző évek átlagához képest 70-80%-kal több ilyen hatósági áras tejet állítanak elő és értékesítenek belföldön. Egészen kemény az elmúlt egy hónap adata, amikor tehát a 32.-35. hét adatait hasonlítjuk össze, akkor egy 202%-os számot látunk. Tehát a tavalyi évben 5,3 millió dobozzal értékesítettek ebben az egy hónapban. Ebből a tejkategóriából az idei évben pedig 10,8 millió doboz hatósági áras tejfogyott. Tehát én azt gondolom, hogy a tejipar megtette magáét. Ugye a jogszabály úgy szól, hogy az előző évi kínálatot kell minimálisan a polcon tartani, ezzel szemben azt látjuk, hogy ennek több mint kétszerese került a boltok polcaira az elmúlt egy hónapban, de éves szinten is, ahogy említettem, ez 70-80%-os növekmény. Tehát azt gondolom, hogy a nyers tej rendelkezésre áll, amelyből hatósági áras tej készül, és a feldolgozói szándék, a feldolgozói teljesítmény is elismerésre méltó. Nyilván rendkívüli módon megemelkedett a fogyasztói igény. Ha megnézzük az acskós tejeket, vagy megnézzük a friss tejeket, vagy megnézzük a korábbi kedvencet, a 1,5%-os UHT tejet, akkor ezeknek a tejeknek az értékesítése visszaesett. Tehát szépen lassan a folyadék tej ebben a hatósági áras kategóriában értékesül, és ami nagyon érdekes még, hogyha az összes fogyasztói folyadék tejet összerakom, akkor az év első szakaszában egy ilyen 3-4%-os növekedést látunk, tehát több tejet tudunk Magyarországon értékesíteni, vélelmezzük, hogy több tejet iszik a magyar. Az elmúlt egy hónapban ez egy 9%-os növekmény.
És egyébként ez a megnőtt kereslet, ez egyfajta pánikvásárlás miatt alakult ki.
Én azt gondolom, hogy itt az ár miatt. Nem beszélhetünk pánikról, hiszen a tejágazat működik, tehát mind a tejtermelés, mind a feldolgozás. A Covid alatt ebben az elmúlt nehéz másfél-két évben folyamatosan működtünk, folyamatosan volt termék a polcokon. Én azt gondolom, hogy most is van termék a polcokon, de hát az ár az egy nagyon fontos kérdés, hogyha bemegyünk a boltokba, akkor látjuk, hogy adott esetben egy alacsonyabb zsírtartalmú tej drágább, mint a hatósági áras tej. Látjuk azt, hogy vannak ugye 200 forint a kettessel kezdődő hatósági áras 2,8-as tejek, és hogyha mellette megnézünk egy friss tejet, vagy egy alacsonyabb zsírtartalmú UHT tejet, akkor azt látjuk, hogy ott 300 és 400 forintos tejek is ott vannak a polcon. Igen, átkerül ebbe a kategóriába a fogyasztói folyadék tejértékesítés egy jelentős része.
Ilyenkor, amikor elmegy valaki a bevásárlóközpontba, és nincs a ástoppos tejből, akkor választanak más tej kategóriát, vagy másféle tejet, vagy le is mondanak erről?
Én azt gondolom, hogy választanak másikat. Nyilván nagyon sokféle. Szerencsére itt a tejágazatunk nagyon sokféle tejet ki tud tenni a polcra. Ugye kezdem ott, hogy lassan csökken a jelentősége, de még mindig nagyon sok helyen van zacskós tej. Van ugye dobozos friss tej, dobozos UHT tej, dobozos ESL tej, és a zsírtartalomból is ugye másfeles 2,8-as, 3,6-os. Tehát nagyon sokféle tej van kupak-kupak nélküli, úgyhogy ki tudják választani a következő kategóriát, ami ehhez a legközelebb áll. Én azt gondolom, hogy igen, választanak. Főleg azért választanak, mert ha összeadom a fogyasztói tejkategóriákat, és egy egységes számot nézek, akkor azt látom, hogy ugye az év első felében egy 3-4%-os növekedés van ebben a szegmensben, és az elmúlt egy hónapban, ahogy említettem, 9%-kal bővült a feldolgozók belföldi értékesítésnek. Tehát ez azt bizonyítja, hogy más tejet tudnak választani.
És hát akkor beszéljünk arról, hogy az ársapka esetleges megszűnésével hogy változhat a mostani ársapkás tej sorsa?
Az nagyon fontos, hogy ugye a tejtermelőket nagyon kemény költségnövekedés érinti. Beszélhetek a takarmányról, műtrágyáról, állatgyógyászati eszközökről, munkabérről, de ha áttérek a feldolgozókra, akkor nálunk is ugyanazok a számok látszódnak. Mi egy olyan ágazat vagyunk, ahol egy tejfeldolgozó, például amikor tejet készít, akkor hűt vagy fűt, ugye pasztörözés, hogy hőre van szüksége a hűtéshez, energiára, rendkívül energiaigényes ágazat vagyunk, csomagolóanyag ára az egekben, munkaerő problémák nálunk is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a feldolgozóknak, tejtermelőknek érvényesítenie kell a költségnövekedést, és hát ebből nem maradhat ki egy tejtermék se. Nyilván annyival árnyaltabb a kép, hogy ha bemegyünk egy kis áruházba, egy boltba, egy diszkonba, bárhová, rengeteg tejterméket látunk, és nehéz egy terméknek az áráról beszélni, nem is szabad versenyok miatt. Amikor tejtermékek áru drágulásáról beszélünk, akkor csak általános folyamatokról tudunk beszélni. A boltok és a feldolgozók mindig egymással tárgyalnak, különböző tejtermékek különböző féleképpen drágulhatnak. Vannak akciós árak, vannak kupakos árak, vannak kupak nélküli árak, vannak saját márkák, vannak feldolgozói prémium márkák. Tehát nagyon nehéz bármilyen áremelkedésre prognózist tenni, mert ez egy nagyon sokszínű termékpaletta, amit a magyar tejipar előállít, és a boltok polcain megtaláljuk. Azt viszont látjuk, hogy az előző év számaihoz képest azért legalábbis feldolgozói gyárkapui szinten, az a feldolgozói átadói szintjén egy ilyen átlagos 50-60%-os drágulás keresztül ment.
És hogyha a kínálatot nézzük, már beszéltünk róla, hogy több tej került a polcokra, mint amennyi az elvárt volt, az ársapka megszűnésével is így maradna, vagy akkor maga a kínálat is csökkenne már?
A 2-8-as tej az ugye Magyarország kedvenc kategóriája, még az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokon erről egy külön fejezet szólt, hogy Magyarországon ez a tej kategória maradhasson. Én azt gondolom, hogy ezzel a zsírtartalommal ez mindig megkülönböztetett figyelmet fog érdemelni, de ha a gazdasági társadalmi helyzet ilyen marad, tehát az árdrágulás, az infláció, stb., akkor én el tudom képzelni, hogy egy olcsóbb, alacsonyabb zsírtartalmú tej felé azért lesz visszarendeződés.
Az elmúlt percekben a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetőjét, Harc Zoltánt hallották, most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy nagyon magas dízelárakkal találkozhat Európa a télen a finomítói árrések további emelkedése miatt. Ezt várja az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Pletcher Tamás szerint Magyarországon még az európainál is rosszabb a helyzet a készletekben, mert még mindig szünetel a MOL Dunai finomítója, és az ársapka miatt nem érkezik import. Európában a keresleti és kínálati oldalon is több tényező okozza a dízelhiányt. Megváltoztak a tradicionális útvonalak, a drága földgázt dízelgenerátorokkal próbálja pótolni az ipar, a járvány hozadéka pedig a szűk finomítói kapacitás. A napokban uniós szinten is sokat emlegetett ársapka és extra profitadó bevezetése hosszú távon nem szolgálja a piac stabilizálódását, tette hozzá a szakértő. Andor Tóth Anna interjúja.
Heti szinten jelennek meg a dízelhiányra figyelmeztető cikkek, előrejelzések, de akkor tegyük tisztába, van már dízelhiány Európában, vagy lesz dízelhiány Európában? Egyáltalán ugye mondjuk az egyértelmű, hogy európai szintű problémáról van szó, de azt gondolom, hogy pánikkeltésről már nem beszélhetünk ezekkel a figyelmeztetésekkel kapcsolatban, de hol állunk most jelenleg?
Valóban a dízelkészletek rendkívül alacsonyak egész Európában. Egyébként maga a kontinens mindig is hiányos volt dízelből, körülbelül 1,5 millió hordó per nappal kevesebb dízel az, ami rendelkezésre áll az európai finomítókból, mint amit a kontinens elfogyaszt. Magyar azt jelenti, hogy Európa mindig is importra szorult dízelből. A helyzet az, hogy most ezek a tradicionális útvonalak megváltoztak. Egyrészt van egy erős félelem attól, hogy februártól kezdve ugye nem lehet Oroszországból behozni dízelt. Általában egyébként az európai keresletnek, illetve ennek a bizonyos 1,5 millió hordó per napos hiánynak azért a 80-90%-át Európa Oroszország megfelelő biztosította. Másrészt itt a téli időszakban ugye egyre erőteljesebb a gázhiány, amit részben úgy próbálnak orvosolni, hogy dízelgenerátorokat intanak be, tehát ez egy többlet dízelkeresetet fog okozni. Végül pedig kiemelik még egy harmadik tényezőt is, az pedig az, hogy a COVID időszakban, tehát 2020-21-ben kb. 3 millió hordó per nap finomítói kapacitás állt le globálisan. Ez is ugye hozzájárul ahhoz, hogy tulajdonképpen nem csak Európában, de egyébként világszerte a dízel egy nagyon keresett termék, és alapvetően a kínálat sokszor alulmúlja a keresletet.
Az, amit most Európában látunk, az a kép mennyire igaz a magyar piacra? Ugyanazokkal a problémákkal szembesül? Mert ugye mi kivételt képezünk ugye az orosz szankciókkal kapcsolatban?
Hát az igazság, hogy valóban mi kivételt képezünk, azonban jelenleg ugye még mindig áll ez a bizonyos dunai finomító, ami az ország ellátásának a legfontosabb égköve, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy itt egy ársapka törvény van bevezetve, ami nem éppen arra ösztönöz, hogy Magyarországra behozzanak dízelt a szereplők, tehát a magyar helyzet, ha azt lehet mondani, még talán rosszabb is, mint az európai.
De már pedzegetik az ársapka kivezetését, nincs még döntés róla, azt hiszem ezen a héten dönt a kormány a kivezetésről. Mire lehet számítani? Azért azt hallani már, több elemző azt mondta nekünk, hogy azt tudja elképzelni, hogy fokozatosan, de szépen lassan elkezdenek emelni majd az árakon.
Ha ez megtörténik, akkor ez a hiányjelenség csökkenhet, bár hozzáteszem azt, hogy annyira keresett termék most ugyebár a dízel, hogy ha van még mindig árkülönbség a magyar és a külföldi árak között, akkor nem Magyarországra fog áramlani a termék, hanem külföldre. Hát ha olcsóbbak vagyunk, akkor nyilván egy ilyen keresett terméket, mint a dízelt jobban el fogják adni nyugaton. Hát itt tulajdonképpen az ársapka eltörlése segíthet csak kizárólag. Ha megmarad az árkülönbség, az önmagában azt jelenti, hogy Magyarországon nem fog többlet termék jönni.
De ugye az ársapka sem mindenkire vonatkozik már, tehát az egy dolog, hogy mi mit látunk lakossági fogyasztóként az autónkba tankolva, mit látunk, milyen árakat látunk a kutakon, de azért a lakossági felhasználásnál gondolom azért jóval lényegesebb az ipari.
Igen, a dízel esetében a lakossági fogyasztás az mindössze 10-15%-ot jelent. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy például a mezőgazdaság még mindig azért a kedvezményezett körhöz tartozik, tehát azért az arány még mindig jelentős, és ameddig valamennyit el kell adni minden szereplőnek ezen a nyomott ársapkásáron, addig nem lesz ösztönző arra, hogy behozzunk ide terméket. Tehát én azt hiszem, hogy a szabályozásnak a teljes eltörlése segíthet csak abban, hogy ez a folyamat megforduljon.
Ugye az okokat, a hátteret már felsoroltad, jelenállás szerint mit gondolsz, mi várható itt a következő hónapokban? Nem tudom, hogy vannak-e különböző forgatókönyvek a fejedben, tehát ilyen legjobb, legrosszabb forgatókönyv dízel hiány jeligére mit lehet várni?
Hát ugye a kapitalizmusban mindig a kereslet megtalálja a kínálatot, tehát igazából nem is az a kérdés, hogy lesz-e vagy sem, lesz. A kérdés az az, hogy milyen áron, és hát az látszik, hogy a mostani 50-60 dolláros árés, amivel drágább a dízel hordonként a nyersolajhoz képest, ez a téli időszakban, ha nagyon felpörög ez a bizonyos áron célú kereslet, akkor ez akár 70-100 dollárra is nőhet, tehát magyarán szóval nagyon magas dízel árakkal kell majd szembesülnünk. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez a forgatókönyv fog majd érvényesülni. 2023-24-ben azért elég komoly finomítói kapacitás bővítések várhatók a közel-keletről, illetve a távol-keletről. Én azt gondolom, hogy maga ez a dízel hiányos szituáció azért a következő két év során meg fog oldódni. Illetve hát ami még nagyon fontos kérdés az az, hogy miként alakul a globális konjunktúra. Most ugye egyértelmű jelek vannak arra, hogy lassulás van a világban. Ha ez bekövetkezik, abban az esetben az egyensúly könnyebben helyreáll.
Többféle uniós szabályozás terítéken van, döntés itt sincs, de az elmúlt napokban a földgáznak az ársapkájától kezdve, ami ugye egyre bizonytalanabb, hogy bevezetnék, de emellett ilyen extra profit adókról is szó van már uniós szinten, ugye konkrétan a villamosenergia termelők extra profitjának megadóztatásáról van szó. Ezek hathatnak enyhítő körülményként?
Hát rövid távon adott esetben visszavethetik az árakat. Hosszabb távon én nem nagyon javaslom ezeknek az alkalmazását, mivel hogyha pont azoknak a szereplőknek veszük el a profitját, akik ugye tudnának ezért az ügyért tenni, magyarán azoknak az elektromos cégeknek, olaj- és gázipari cégeknek csökkentjük a nyerességét, akik érdemben beruházhatnának, és ezzel növelve a kínálatot levihetik az árakat. Szóval ez lehet, hogy hosszabb távon egy kontraproduktív akció. Én például a gázársapka esetében is két veszélyt látom. látok. Egyrészt az az, hogy nagyon sok szerződés, nem csak Oroszországgal, de például a Norvégiával, vagy Azerbajdzsánnal is sok esetben piacjárak alapul. Tehát ez egy nagyon komoly káoszt és egy bizonytalanságot okoz, hogyha nincsenek piacjárak, akkor mi alapján hozzák be a terméket a cégek. Másrészt, hogyha alacsonyabb az európai ár, akkor adott esetben például a nagy LNG termelő és forgalmazó vállalatok nem Európába fogják a cseppfolyós földgáz szállítani, hanem a szintén jó árakat kínáló Ázsiába, tehát ennek az akciónak lehet ilyen értelemben egy visszahatása is.
Az elmúlt percekben az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét, Plecser Tamást hallották. Azzal a témával megyünk tovább, hogy nem valószínű, hogy elegendő lesz idén az állami intézmények és a cégek számára a tavalyi gázfogyasztásuk 75%-a. Sok helyen ezért energetikai korszerűsítésre lenne szükség, vagy az otthoni munkavégzés elrendelésére. A beruházásokra már nem sok ideje van a vállalkozásoknak, nyilatkozta a Friesberg & Partners alapító partnere. Zalai Márton hozzátette, a távmunka a magas rezsijárak miatt már a dolgozóknak se kedvez, ezért esetleges home office elrendelésénél a munkáltatók rezsi hozzájáruláson gondolkoznak. Némedi Kincső interjúja.
Már a Városházán arról döntöttek, hogy 20 fok lesz a fűtési időszakban, amely a korábbi 22 fokos szinthez képest 10-12% megtakarítást jelenthet. Milyen változásokat vagy lépéseket látni eddig a vállalatoknál?
Egyelőre én még nem látok tiszta képet azzal kapcsolatban, hogy ki mit fog biztosan lépni. Az állami cégek esetén is azt látom, hogy még megy a mérlegelés, döntés előkészítés, próbálják megérteni, hogy mi a legjobb döntés. Én azt gondolom, hogy nyilván egy nagy kedvenc kérdésünk a home office kérdése, és nekem logikailag az, hogyha mondjuk egy irodai körülmények között akár nem kellemes lenni, mert esetleg fázunk, vagy túlságosan fel kell öltözni, akkor szerintem az emberek próbálják meg megtalálnának a lehetőségét, hogy esetleg nem az irodában lenni sokat. Nyilván ugye ennek a kontra oldala az, hogy otthon pedig drágább lesz ilyen szempontból a maradás meg a fűtés. Teljesen őszintén most nem biztos, hogy jó választok adni, még egyelőre azt látom, hogy mindenki próbál kivárni, megérteni, hogy mások miket mérlegelnek, és később döntést hozni.
Ez csak a dolgozók éreznék majd így, hogy home office lehetőség lehet, hogy jobb, vagy már a munkáltatók is abban gondolkodnak, hogy kiadják a home office-t?
Én azt látom a versenypiacon, hogy a home office az egyértelműen egy alapödéssé vált. Leginkább én egyébként úgy érzékelem, hogy ez a 50% home office, 50% irodai jelenlét az, ami nagyjából formalizálódott. Most ez lehet, hogy néhol két nap otthon, három nap iroda, vagy valami A7, B7 megoldásban 50-50%, de hogy nagyjából ezt látom formalizálódni. Az állami cégek esetén ebben sincs még teljesen egyértelmű kép. Van, ahol engednek egy-két napot otthoni munkában, de van olyan cég is, ismerek olyan céget is, ahol egyáltalán nem jellemző az, hogy egyébként otthonról lehet dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha csak a home office nézem, akkor ez egyértelműen versenyképességi kérdés lett. Ahol nincsen home office, én úgy érzem, hogy egyre nehezebben tudnak megszólítani kollégákat, jelölteket a piacon. Ha nincs home office, az valahogy máshogy kell kompenzálni, és hát nyilván ebben az esetben akár olyan jellegű fizetésbeli kompenzációra számíthatnak esetleg jelöltek kollégák, amit viszont az adott cég nem tud megadni, úgyhogy én azt érzékem, a home office mindenképpen egy versenyképességi kérdés. Ha ezt a home office kérdést vegyítjük egyébként azzal a kérdéssel, hogyha végül esetleg nem iskolai körülmények között folyik majd az oktatás, erről is lehetett hallani, mert azért már egy-két rémhírt, és a gyerekkel otthon kell maradni, akkor ugye megint egy home office állapot adódhat. Úgyhogy én azért mondom, hogy ez mostanra szerintem egy nagyon sok tényezős döntés és mérlegelés, ennek mentén én még nem látok stabil álláspontokat a piacon.
Olvashattam egy olyat, hogy a munkáltatónak rezsi hozzájárulást kellene fizetnie a dolgozójának home office esetében. Ez valóban így lehet?
Sok ilyet mérlegel a vállalatok. Én magam is sok olyan HR igazgatóval, döntéshozóval beszéltem egyes cégeknél, ahol akár valamilyen fajta pénzügyi döntéshozatali támogatást, tehát azt, hogy akár családok hogyan mérlegeljenek otthoni családi költségvetésbeli kérdéseket, ehhez adhatna támogatást. Energetikai tanácsadókat fogadnak vállalatok, akik egyébként el tudják mondani, hogy hogyan lehet hatékonyabban otthoni körülmények között is egyébként hatékonyan vagy tudatosan használni energiát. És emellett a pénzügyi hozzájárulások vagy kompenzáció kérdésében pedig azt látom, hogy bármi, ami egyébként nem egy alapfizetéshez köthető, tehát amiből ugye később viszonylag nehéz visszalépni, hanem egyszeri hozzájárulások, ezeket mostanában a vállalatok könnyebben mérlegelik és könnyebben gondolkoznak benne. Nyilván én azt gondolom, hogyha mondjuk téli időszakot követően, mondjuk egy novembertől februárig terjedő időszakot követően már talán kevésbé lesz ennyire drága az otthoni lét, akkor ezektől az egyszerű költségektől talán újra el lehet tekinteni. Ugye ezt meg abban az esetben lehet úgy így megtenni, hogyha nem alapfizetésben adják ezt ki a munkavállalók. Úgyhogy az ilyen egyszerű hozzájárulások rendszerét sokan mélegedik, és valószínűleg ebben lesz majd gyakorlat is a piacon.
Ha nem a home office lehetőségét ragadjuk meg, mint megoldás az energiaárakra, akkor viszont a vállalatoknak korszerűsítenie kellene, vagy ha már megemlítettük az online oktatást, akkor gondolom az iskoláknak is korszerűsítésre van szüksége. Ez mit akar pontosan, mik azok a lépések, amik korszerűsítésnek megfelelnének?
Ugye akár hogy az iskolai intézményeket, vagy esetleg gyárakat, régebbi irodaépületeket nézünk, az ottani fűtési rendszereknek nagyon sokféle fajta módja van, hogy hogyan és milyen módon lehet akár korszerűsíteni, bizonyos elemeket, modulokat kicserélni, alternatív megoldásokkal, hibrid rendszereket kialakítani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek inkább talán ilyen szempontból erősebben műszaki kérdések. Én azt gondolom, hogy ebben azért nagyon utolsó utáni pillanatban vagyunk, tehát ahol ilyen jellegű nagyobb kiépítések, kivitelezések nem kezdődtek el, azok ugye nagyon-nagyon kérdéses, hogy mondjuk egy ilyen novemberi időszakig mennyire tudnak elkészülni. Én azért teljesen őszintén saját példámból fakadóan is, aki mondjuk a saját családom vagy családi környezetemben intézkedtem hasonló kivitelezésekről, azért olyan átutási időket látok, akár hogyha nyílászárókról beszélünk, hőszigetelésről beszélünk, vagy tényleg mondjuk ilyen fűtési rendszereknek a korszerűsítésről beszélünk, ahol már el kellett kezdeni. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon hasznos dolog lehet. Biztos, hogy százalékosan kimutható hatékonyságot lehet elérni azzal, hogy ha mondjuk eddig nem teljesen hatékony hőszigetelésű rendszereket esetleg újra hőszigetelünk, vagy valamilyen úton módon alternatív megoldásokat tudunk átállni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon jó megoldás. A kérdés a kivitelezésnek a hossza, illetve hogy egyáltalán a beszerzések mennyire tudnak átfutni. Olyan terhelés van szerintem az ilyen típusú gyártókon a világon mindenhol, ahol azért kérdéses, hogy mondjuk a magyarországi igényeket mennyi időn belül tudják kielégíteni.
Az elmúlt percekben Zalai Mártont, a Frisberg & Partners alapító partnerét hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm szépen a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, további szép napot, viszont hallásra!